Kezdhet-e tiszta lappal új életet? Cserélhet-e hazát 60 évesen egy férfi? Elhagyhatja-e családját egy szenvedélyes szerelemért? Tolvaj Ferenc regényének főhősében talán fel sem merülnének ezek a kérdések, ha nem kellene váratlanul külföldre költöznie. Egy egyetemre hívják vendégelőadónak, feleségével és kislányával Barcelonába települ, és bár ismeri a várost, a katalán lelket most próbálja meg felfedezni. Épp ekkor kezdődik a városban a heves indulatokat gerjesztő katalán elszakadási küzdelem, és ez a benne szunnyadó szabadságvágyat is feléleszti. A szerzőt arról kérdezem, valójában mit keres a kivándorló hőse?
Végül is a Sándor, a regényen főhős, a külső és belső szabadságot keresi. Az önazonosságát keresi, meg akarja erősíteni, talán fogalmazhatunk így enyhébben is, és a szeretet tiszta útját. A kivándorlás önismereti út is. Addig, amíg a megszokott környezetünkben élünk, rutinokkal telik az életünk, még a barátság is, szeretet is akár fásulhat rutinokban. El is vész néha, pont ezért. Amikor elhagyjuk a megszokott környezetünket, és egy új világba érkezünk, akkor megpróbálunk mindent mindennel összehasonlítani. Bizonytalanak vagyunk, nincsenek kapaszkodók. Talán még a nyelvet se ismerjük olyan jól ebben az esetben. A Sándor ugyan beszél spanyolul, de katalánul nem. És az összehasonlítgatások következtében jön rá lassan arra, és teszi fel magának azt a kérdést, hogy ki is vagyok én. Ez nevetséges kérdés, hiszen ki tudná jobban, hogy ki vagy mi lakik bennem, mint jó magam. De ha valaki hosszabb ideig elhagyja komfortzónáját, ez a kérdés óhatatlanul felmerül bennem, és ezáltal elkezdi kutatni önazonosságát is, hiszen az énhez hozzátartozik a saját valóm. Valószínű, hogy sokat hazudunk önmagunknak is, nem csak a környezetünknek. Valószínű, a hazugság sok esetben megmenti, úgymond idézőjelbe az életünket. De ez a hazugság tömeg lassan elfedi. A saját szemünk elől is elzárja azt az embert, akinek véltük magunkat, vagy egyáltalán már nem is tudjuk, hogy ki az az ember, akire azt mondom, hogy én. Na meg, hogy hányan vannak? Az a kérdés is felmerülhet. Tehát Sándor, a főszereplő, Barcelonában kezd elmélyülni az erdélyi gyökereit kutatva, a németországi, úgymond magyarság tudattal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálva, a Magyarországra hazatérés, hogyha azt mondhatjuk egy erdélyiről, hogy hazatér Magyarországra, akkor mondjuk azt, hogy a magyarországi hazatérés tapasztalatait is feldolgozva, a távolból rakja össze a mozaik kockákat. Valószínű, ez élete végéig folytatódik.
Az az érdekes, hogy a kivándorlás maga minden aspektusában megjelenik. Tehát kivándorlónak lenni Sándor életének korábbi szakaszaiban, másrészt ugye számos olyan emberrel találkozik és beszélget, akik Barcelonában letelepedtek, ott próbálnak új otthonra találni, ennek a nehézségei. Ez miért foglalkoztatta önt?
Egész életemben ez foglalkoztatott, hiszen 10 éves koromban hagytam el Erdélyt, a Ceausescu diktatúra elől menekültünk Németországba. Ott az egyetlen úgymond szabad magyar gimnáziumban, egy kolostorban éltem, és egy gimnáziumot ott végeztem. Már ott nagyon sok magyarság tudat találkozott, hiszen azok, akik a 1900-as évek elején hagyták el hazájukat, azok egyfajta magyarság ismeretet vittek magukkal, és aztán Amerikába ezt konzerválták is. Tehát én dél- és észak-amerikai körútamon, amikor felkerestem a magyar közösségeket első verses kötetemmel, akkor találkoztam olyanokkal is, akik már a nagyszülők nem éltek, de az unokák abban a magyarság tudatban éltek, amiben a nagyszüleik, akik elhagyták 1900-as évek elején Magyarországot. Majd jöttek a gazdasági válságot követően a világháború előtt és a világháború után menekülők, majd az 56-osak, 68-asak, már csak így mondták, ők. Ezek mind egy külön Magyarország képet hordoztak magukban, ezt adták tovább gyerekeiknek, és ezekkel a gyerekekkel jártam együtt a Kassli magyar gimnáziumban Németországban, Münchentől különben 60 kilométerre északra.
De az egy másféle állapot, amikor az ember folyamatosan azt érzi, hogy mindenhol, minden látszólagos otthonában azért átmenetileg van?
Az állandó kivándorló lét folyamatos kíváncsiságot okoz. Vannak időszakok, amikor ez csitul, már nem feszeget annyira. De az első 2-3-4 évben ez a kíváncsiság óhatatlanul megvan, hogyha nem lenne meg, akkor elsüllyed az ember. Hiszen azt jelenti, hogy egyáltalán nem érdekli a környezete, és így a környezete se fogja soha se befogadni. Tehát egyre jobban elmagányosodik. Még akkor is, hogyha van munkája, vagy akár egy családdal. Indult el erre a hosszú, és valóban megpróbáltatásokkal teli útra. A kivándorló egymagában se jó, se rossz. Én mondhatom azt, ahogy a regényben is írom, írjuk Sándorral, a főszereplőmmel, majdnem ezt mondtam, hogy a kivándorlók gyávák. Nem akartak, nem tudtak, féltek a megszokott környezetükben helytállni, és ezért elhagyják azt. Ugyanakkor felmerül a könyvben egy másik helyen az, hogy a kivándorlók igenis nagyon bátrak, hiszen ahogy a szüleim is, édesapám 45 éves volt, amikor elhagytuk Erdélyt, a semmibe ugrott. Két bőröndel, egy jogi és egy közgazdász diplomával megérkezni Németországba nem kecsegtett komolyabb reményekkel, hiszen a román jogi és közgazdász diploma Németországban semmit sem ért, tehát segédmunkával kellett kezdenie, és megpróbálni fenntartani a családot. Tehát ilyen szempontból bátrak a kivándorlók. Aztán az olvasó maga is eldöntheti, hogy mit is jelent kivándorolni, ott hagyni komfortzónánkat, és biztos vagyok benne, hogy minden olvasónak van egy kivándorló ismerőse, rokona.
És az jutott eszembe, hogy valószínűleg minden embernek és minden olvasójának van az a fajta szabadságvágya, ami ebben a hősben, a Sándorban megjelenik, és a legtöbben nyilván elnyomják. Ugye nagyon érdekes, hogy a történetben éppen a katalán függetlenségi küzdelem az, amit végig kell, hogy asszisztáljon ez a főhős, és ez mintha felerősítené benne ezt az ő szabadságvágyát. Hogyan alakult a könyv, mennyi a személyes tapasztalat ebből, mennyi fikció?
Már jóval korábban elhatároztuk, hogy családommal egy évet töltünk Barcelonában, talán egy évet töltünk Párizsban, és még néhány várost így kijelöltük, ahol szerettünk volna életszerűen, tehát nem vakációra menni, hanem életszerűen a hétköznapjainkat tölteni. És 2017. februárjában felmerült a lehetőség, majd elindultunk júniusba, és egy naplót kezdtem írni. És a könyv, ha tüzetesebben vizsgáljuk, akkor minthogyha egy naplóból indulna. Nyilvánvaló utána a történet egyre jobban elviszi a napló jelleget, de ott, amikor elkezdtem írni, akkor 160 ezer katalán tüntetett a migránsok befogadása mellett a Ramblán, Barcelona fő sétányán. Majd nem sokkal később a katalánok egy csoportja, egy fiatalok jó részt, a turisták ellen tüntettek. Kiszúrták a buszok kerekeit, autókölcsönzők autóit megrongálták, transzparenseket akasztottak fel, elhajtották a békésen napozó turistákat a strandról. Majd augusztusban egy migráns, hogyha az első példában is ezt a szót használtuk, egy bevándorló, 13 embert megölt. A furgonjával végighajtott ugyanazon a Ramblán különben, ahol tüntettek a befogadásukért. Majd elindult a függetlenségi referendum szeptemberben, meghozták azt a törvényt, amúgy, ahogy a spanyol alkotmánybíróság állította alkotmányellenesen, hogy megadják a lehetőséget a katalánoknak, hogy szavazzanak a saját önállóságukról. Tehát Katalúnia önállóságáról, Katalúnia elszakadásáról. És október 1-én a tiltott népszavazás napján a spanyol központi kormány felvonultatta Star Wars harcosoknak öltözött katonai rendőrségét, és mindent bevetve megpróbálták megakadályozni ezt a szavazást. Majd a szavazást követően a katalán kormány kikiáltotta a független katalán köztársaságot. Ez körülbelül fél óráig tartott, mert alkotmányellenesnek minősítette Madrid, és elbocsájtotta a kormányt, és úgymond gyámság alá helyezte Katalóniát. Majd következtek az előrehozott választások. Ismét megnyerték a függetlenségi pártiak. Tehát ebbe a történetbe csöppentem be, és eleinte még azt hittem, hogy én írom a könyvet, majd kiderült, hogy a történelem kivette a kezemből a tollat, és írja, festi a hátterét a mindennapjaimnak.
Az ilyen módon krónikássá vált, nem? Mert nagyon pontosan igen. Ott vannak igen. Az események.
Igen, elmentem nyilvánvaló minden tüntetésre, 1 millió emberrel ott álltam az egyik fő sugárútján Barcelonának, a Diagonálon, és néha festett kezünket a magasba tartottuk, amikor átrepült egy helikopter fölöttünk, ezzel mutatva, hogy nincs fegyver nálunk. Néha a mobil telefonjainkkal, ha már sötétedett, világítottunk, mint 100 000 csillag, úgy ragyogott a levegőből is jól láthatóan a mobiltelefonok fénye. Tehát megpróbáltam közel lenni az eseményekhez. Ez a közelség meghatott, és meghatott az önazonosság tudat, amivel a katalánok egy része, és itt most a lakosság feléről beszélünk, harcolt a saját világának a megtartásáért. Mert itt nem csak arról van szó, hogy elkülönülni, ami különben szerintem gazdaságilag nem biztos, hogy annyira előnyös elválni egy nagy országtól, hanem ez egyben tiltakozásnak is tűnt, tiltakozásnak a globalizációval szembe. Tehát ők meg akarják tartani ezt a kulturális csodát, ami fennmaradt évszázadokon keresztül úgy, hogy az elmúlt 500 évben szerintem többet tiltották a katalán nyelvet, a katalán népszokásokat, a katalán ünnepeket és megnyilvánulásokat, mint amennyi meg volt engedve nekik. Tehát már a 1714 után is az örökösödési háború követően is tilos volt katalánul beszélni például. Egyetlen egyetemet engedélyeztek, s az se Barcelonában. Valahol a székelyekhez hasonlítanak. Legalábbis ezt észérvekkel nem tudom megmagyarázni, de a lelkemben igen.
A történet elején szó van arról, hogy mennyire szeretné megismerni igazán a katalánokat. Tehát van benyomása róluk, hiszen volt már ott, ismerte Barcelonát. Van egy kép a katalánokról, picit zárkózottak, nem könnyen barátkozóak, és adódik egy helyzet, amikor igazán mélyen meg lehet őket ismerni.
Hát igen, a szerelem az nyilvánvaló, hogy közelebb visz egy kultúrához. Még közelebb, mint egy barátság. A főszereplő megtapasztalhatja, hogy azt, amit 20 év alatt nem ismert meg Katalúniából a katalán barátján keresztül, azt egy lángoló szerelem következtében néhány hónapon belül megismeri. És valóban ezek a nagy ünnepek is egészen másak például, mint Andalúziában. Épp észre azért nem lehet megérteni, hogy miért is gyújtják fel magukat emberek, és rohannak végig egy utcán, és a tömeg pedig követeli, hogy még többen robbangassanak, különben életveszélyes egy ilyen jelenetben részt venni. De valahogy senkinek se történik semmi bajom. De ezt azért egy picit elzárják a turisták elől. Ahol az embertornyaikat is például, azt sem mutogatják. Az embertornyok versenyét is szűkebb körbe rendezik.
Amikor sok emeletnyi
egymás vállára állnak, és hát elképesztő, hogy 10 emeletes embertornyot építenek, úgyhogy egymás vállára állnak, és semmiféle kötél nincs, ami tartaná őket életveszélyes, de ugyanakkor lenn körülöttük, ott van 500 ember, akik, ha bárki lepottyan, hát nem tudom mennyire, még nem láttam, hogy lehet lezuhanni 10 emeletről, úgyhogy az alattunk állók megfognak. De az is egy olyan világ, amit azért nehéz megérteni, hogy valaki mezít le, vállamra lép, mind a két vállamon áll, és akkor tapogat, meg fog.
De miféle bizalom ez?
És milyen közösségteremtő ereje van egy ilyen embertoronynak, ahol mondjuk 5-600 ember részt vesz ebben. És a legkisebb gyerektől, általában a kisgyerekek másznak fel a 10. emeletre, a csúcsra, a legkisebb gyerektől a nagypapa, dédszülők is ott vannak, és együtt, az egész közösség együtt ünnepli ezt. Szerintem ez nem is egy verseny, hanem ez egy ünnep. A közösség ünnepe.
Ez a szerelem, egyébként az fontos arról beszélni, hogy nem csak, hogy egy nagyon erős érzelem, vagy valami egészen új, valami olyasmi, amire a főhős már nagyon régóta vágyik, hiszen él egy megbízhatóan jó kapcsolatban, de hiányzik az életéből a szenvedély, ugye ezt olvasni. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember úgy nézi ezt a két kötetet, mint valamiféle úti könyvet, rengeteg műemlék, festmény, zene, költészet ott van, és ebben a szerelemben is nagyon sok ilyenfajta beszélgetés megjelenik. Ez mennyire volt tudatos, hogy ilyen legyen ez a könyv, megmutatni a kultúrájuk egészét?
Tudatos biztos nem volt. Talán ez az egyetlen olyan könyvem, amit nem nagyon terveztem, mint mondom, naplóként indult. De számomra is fontos volt, hogy nagyon pontosan megismerjem a környezetemet. Ezeket az áthallásokat a spanyol modernizmus, és ezt inkább mondhatnám katalán modernizmus, és a szecesszió között. Különben alig 10-11 év választja el a két építészeti irányt, és nyilvánvaló mindannyian az Art Déco-ból, Franciaországból származnak. Meg kellett ismerni azt a csodát közelről, és mindenkinek javaslom, hogy legalább azt az 50 modernista épületet nézze meg, aki Barcelonára adja a fejét. Érdemes megnézni mindenképpen a Sagrada Familiát. Gaudinak a valóban hitből készített, mert állami támogatást erre a templomra mai napig nem kaptak, hitből készített szentélyét, csodáit azért Barcelona szerte lehet látni. De nem csak ő volt különben aki nagyot alkotott, mondhatnám kb. 10 építésznek a nevét, különben a könyvben is óvakodtam attól, hogy most mindeniket felvezessem. Tehát a Sándor a főszereplő is egy érdeklődő ember, akarja tudni, hogy hova is csöppen, mi is történik körülötte, hogy jobban el tudja önmagát is helyezni ebbe a nagyon színes és ugyanakkor egyértelműen szűk közösségbe. Színest azért mondom, mert nagyon sok bevándorló van, nem csak a spanyol nyelvű dél-amerikaiak, karib-szigetiek élnek ott nagy számban, hanem, és őket is a katalánok bevándorlóknak tekintik, az andalúzok is például, akik még a 50-es, 60-as években az éhség elől menekültek és vállaltak munkát Katalóniába, azok gyerekei is ott élnek úgy, hogy a katalánok még mindig csak úgymond másodrendű, vagy másodrangú katalánnak, bárhogy is fogalmazzuk, tekintik őket. Tehát ezt a világot meg kell ismerni ahhoz, hogy az ember el tudja helyezni magát benne, és tudjan egyáltalán élni, és ne csak magányosan kocsmázni, vagy tengerparton üldögélni. És a világ megismeréséhez nyilvánvaló hozzátartoznak az emberek is, meg kell próbálni sok kapcsolatot teremteni, mindenkivel el lehet beszélgetni, hiszen ezen a szinten nagyon nyitottak a katalánok, ugyanabban a pillanatban viszont van egy pillanat, amikor zárnak.
Sándor akárhová megy, minden városban megkeresi a templomot szinte. Tehát neki nagyon fontos az a fajta elmélyültség, az a fajta gondolkodás, olyan, mint hogyha néha Istennel beszélgetne. Igen. És ugye egy olyan emberről, akiről tudjuk a regényből, hogy azért rengeteg helyen volt, és kereste ugyanezt a belső békét, és foglalkozott a hitvilággal. Végülis milyen a regénynek a konklúziója? Megtalálja-e azt a békét itt, ezekben a templomokban, ezekkel az élményekkel?
Az öncsalás nélküli hit, ez a döntő. Hiszen a Sándor, a főszereplő azt hiszi, hogy ő hisz. Azt hiszi, hogy ő vallásos. Ugyanakkor a hite, vagy a vallás a rutinokba süllyedt, és valóban nem érez már semmit. Látja az angyalokat, látja a tömjén füstöt, hallja akár, amit az atyák vagy a papok mondanak.
A formalitás,
igen,
vagy a keret a
tehát
fontos
abba, neki? Abba mered, tehát kiürült. És egy pillanatban egy nagyon egyszerű románkori díszítés nélküli sötét kis templomba jön rá arra, hogy ő végül is becsapta önmagát ezzel a úgymond vasárnapi hívőként önmagának tetszelgő szereppel. Tehát valójában ő mélyen nem is hitt soha. Erre jön rá, és ott megél egy olyan élményt, egy olyan Jézus élményt, pont karácsony másnapján, amit addig még soha. Tehát van előrelépés, mondanám, ha most a fejlődését tekintjük a főszereplőnek, van előrelépés abban is, ahogy a magyarság tudatát, az önazonosságát erősítette, helyre tette, mondhatnám, így egészen a helyén soha se lesz, ez egy képlékeny, belső és tudati állapot, most mind a kettőt összevetve. A belső szabadságharcán is lendített, legalábbis kitört a szabadságharc, nem elnyomott és belül forrongó érzés, néha düh, akarat, küzdelem. De hova vezet, valószínű ezt életünk végéig fogjuk kutatni, és ez az emberi. A főszereplő, ahogy én is egész életemben keresi az otthonát. Most, hogyha mindazt, amit elmondtunk, összefoglaljuk, akkor talán egyetlen egy szimbólummal, az otthon szimbólumával vagy fogalmával helyettesíthetjük be. És rá kell jönnie, hogy otthon bárhol van is a világon, csak szeretett közösségben lehet.
A kivándorló. Tolvaj Ferenc regényét a 21. század kiadó jelentette meg. A könyvbemutató ma délután 6 órakor lesz a Cervantes intézetben. Oda várjuk Önöket! Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak, figyeljék minden nap a könyvajánlóimat, és ha újra hallgatnák ezeket a hosszabb beszélgetéseket, akkor a SoundCloudon és most már a Spotify-on is megtehetik a Könyvben utazom Olá Andrával című oldalakon. Csatlakozzanak hozzám a Facebookon, ott könyves programokat is tudok ajánlani Önöknek. További kellemes rádiózást kívánok!